kezemben egy könyv, John Doerr, így kell mondani, ezt mindjárt megkérdezzük, hogy de nem is ez a lényeg, miért, ami számít, hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates alapítvány, az OKR teljesítménymenedzsment módszer, és erről egyre többet hallunk, és sokan már ilyen csoda szernek is tartják. Úgyhogy erről a módszerről fogunk beszélgetni a következő néhány percben Kovács Antonnal, a Sivaforce alapító vezérigazgatójával, aki itt van velünk a videócsatornánkon keresztül. Minden igaz, jó reggel, szervusz!
Jó reggel, szép napot!
Meg hogy ez hogy viszonyul az agilis működéshez, ahol már sokan egyből elvesztik a fonalat, mert ez is egy ilyen nagyon komoly bűvszó lett, de még nem teljesen egyértelmű sokaknak, hogy mit is jelent konkrétan. Hogy induljunk innen szerintem.
Az OKR a módszertan alapjait Andy Grove, a management atya rakta le, ő egyébként a magyar származású Grove András István, ELT-n végzett mérnök üzletember, és az Intel egyik alapítója, egyik tanítványa, John Doerr, ezeket az elveket, a gyakorlatot továbbfejlesztette, és digitális világban óriási növekedésre képes technológiai vállalatok számára dolgozta ki magát az OKR-t, és nagyon sokan használják, ahogy ti is jeleztétek. És maga az OKR-t azért nagyon fontos és nagyon aktuális, mert ad egy útmutatót, egy gyakorlati útmutatót, hogy hogy kell helyesen bánni a célokkal.
Mit jelent az OKR konkrétan?
Az OKR konkrétan az Objectives and Key Results, vagyis a célok és a kulcseredményeket jelenti. Tehát abban segít a vállalatokat, abban segít a vezetőket, hogy nagyon merész, ambiciózus célokat tudjanak kitűzni maguk elé, és folyamatosan mérjék a haladását.
Nagyon jól hangzik egyébként, és pont most nem fogom tudni megmondani, hogy kitől, de tegnap egy nagyon jó gondolatot olvastam, ami az volt, hogy ha tisztán látod magad előtt az utat, akkor valaki másnak az útján jár szépen. Tehát pont az ezekből kiindulva ugye baromi nehéz egy vezetőként azokat a célokat világosan megfogalmazni, főleg egy ilyen változó világban.
Abszolút, és a céloknak óriási hatása van, hát sokszor a vezetők nincsenek is ezzel tisztában. Cél alapjában véve meghatározza a lehetőségeket a növekedésre, és rákényszerít minket arra, hogy változtassunk, hogy valamit másképpen csináljuk, és bizony, hogyha rosszul határozzuk meg a célokat, akkor félrevesz, túl alacsonyra lövünk be őket, akkor meg abszolút el is veszíthetjük a sikert. Nem kell szerintem nagyon messzire elmennünk, hogyha a gyermekkora visszatekintjük, akkor amikor farmert akartunk venni, akkor az egész világ megváltozott, és ilyen farmerek világában találtunk magunkat, ahol nagyon sokféle farmert láttunk. Viszont amikor kis biciklit akartunk venni, akkor meg a biciklik világában találtunk magunkat. Az az igazság, hogy csak azt látjuk, és csak azt halljuk, ami a célunk. Minden más az elhomályosodik, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy módszertanunk, legyen egy kezelési útmutatónk, hogy a célokkal hogy kell bánni.
Mondjuk ez a módszer, ez nem a digitális transformációra lett kitalálva, tehát kellett ezen módosítani, vagy egész egyszerűen, ami most a cégek életében a legfontosabb, erre is kiválóan alkalmazható, ebben is segít, hogyha valaki elmentén halad.
Maga a digitális transformáció egy óriási új teret nyitott meg, és egy ilyen óriási új térhez egy nagyon merész célokra is van szükség, és egy olyan módszertanra, ami ezt képes belakni. Az Intel, és annak ide a 80-as évek elején, ő is egy hasonló térben találta magát, amikor a mikroprocesszorok világában egy óriási lehetőség nyílt meg előttük, és ott vált nagyon aktuálissá ez a módszertan, és amikor a digitalizáció kapcsán a többi vállalatnál is elindult egy hasonló folyamat a Google-nél, akkor ott is elkezdték használni. Maga a módszertan, ez egy nagyon egyszerű, tehát ez a könyv is inkább egy ilyen példák gyűjteménye, egy receptek gyűjteménye, és maga a szerző is nagyon bátorít mindenkit arra, hogy alakítsa át, szabja testre saját magának. Úgyhogy ez nem egy ilyen fix, hanem inkább a célokkal való foglalkozásnak, a céloknak a fontosságára hívja föl a figyelmet, és több példán keresztül ezt mutatja be.
Nekem az a benyomásom ezekről a könyvekről, ugye, hogy nagyon sokan rosszul indulnak neki az olvasásnak, mert azt várják, hogy egy olyan választ fognak megkapni, valami olyan algoritmust, vagy egy olyan egyenletet, amiből ők aztán egyszerűen azt átemelve saját tapasztalatukra az működni fog. Ahelyett, hogy úgy indulnának neki, de javíts ki, ha tévedek, hogy itt valójában egy ilyen gondolkodásmódot tanítanak meg ezek a módszerek, egy ilyen mindsetet adnak, ami alapján el tud kezdeni gondolkodni a saját pályáján az ember.
Abszolút, abszolút egyetértünk, mi is így használjuk, tehát igazából mi ki sem mondjuk azt, hogy OKR, úgy épült be a mi vállalatunkba ez a működés, és nagyon, tehát könyvbe is több olyan helyet, vagy több olyan vállalatot említ, ahol teljesen más névvel vonult be. Ez egy olyan fontos szempontot hoz be a mi életünkben, a célok és a célokkal való bánásmódot, ami alapjából meg tudja változtatni a vállalatunknak a működését. Tehát mi azt gondoljuk, hogy három dimenzió mentén érdemes megközelíteni így a működést a cégen belül, és nagyon sokszor a HR-esektől azt halljuk, vagy a HR szakértőktől azt halljuk, hogy sok pénzt költenek arra, hogy kényeztessék az embereket, és így próbálnak a kedv szinten befolyásolni a működés, és abban bíznak, hogy a jó lesz a kedve az embereknek, ilyen agilis puffokon fognak ülni, meg agilis butorokon fognak ülni, akkor ettől a működés is sokkal jobb lesz, és ha jó lesz a működés, akkor el fogunk érni a célokat, de nekünk az a tapasztalatok, és mi abban hiszünk, hogy pont fordítva működik a dolog. Tehát, hogyha világosak a célok, és van előttünk cég, és megfoghatóak a célok, és tudok kifejteni működést a cél irányába, ez az, ami nagyon, nagyon inspirál, ez az, ami jó kedvre derít minket. Pont ezért a startupperek, akik előtt ott lebeg egy cél, és mindent megtesznek azért, hogy ezt elérjék, hogy hajlandóak egy alaksor sörpad, valamelyik alaksorban egy sörpadon fejleszteni is ott saját vállalkozás, és így is nagyon jó a kedvű.
Uh-huh. Igen, és valószínűleg egyébként pontosan ez a transzparencia, meg a világos cél az, ami nagyon motiváló, és senki nem tudja, hogy mi van a céggel, merre halad, most éppen min gondolkodik a zárt tanácskozáson az igazgatóság, akkor mindig egy ilyen bizalmatlanság alakul ki.
Abszolút, és maga az Andy Grove is ilyen szuper erőkről beszél, tehát ő, uh-huh. ő négy ilyen szuper erőt említ, az egyik szupererő az az, hogyha a célok világosak, és sokat beszélünk róla, felhívja a figyelmét arra, hogy a célokról, tehát minden energia, amit mi a célok átbeszélésébe fektetjük be, az bőségesen meg fog térülni, hiszen hogyha, tehát én azt gondolom, hogy a cél az meghatározza azt a területet, azt az asztalt, vagy azt a teret, amit a kolléga utána be tud lakni, tud benne működni, és minél nagyobb szabadság fokkal rendelkezik a kolléga, annál jobban megtisztelve érzi magát, tehát ezért, hogy a célok nyelvén kommunikálunk, akkor én azt gondolom, hogy ez a tiszteletnek a jele a kollégák felé, hiszen ha a célok által meghatározott területen belül mozognak a kollégák, és abba az irányba kifejtenek az ő hatásukat, akkor az a vállalat az jó irányba fog menni, amennyiben a vezetők is sok időt eltöltenek azon, hogy megfelelő célokat válasszanak.
Uh-huh. Említetted, hogy jó sok példa szerepel ebben a könyvben. Így a cél meghatározásával kapcsolatosan tudsz esetleg mondani egyet, mert az ugye világos, hogy ha rosszul határozzuk meg a célt, akkor már a startvonalnál elbuktunk, hát beszűkíti a növekedési lehetőségünket, elmaradunk a potenciálist, hogyha alacsony lőjük be, de hát az se jó, hogyha túl magas célokat tűzünk ki.
Hát például a YouTube-nak az esetét tudnám kiemelni. A YouTube esetében ott meg lett határozva egy olyan nagyon merész szám, ami az akkori adatoknak a többszöröse volt, hogy hány órát töltsenek naponta a felhasználók a YouTube videók nézegetésével, és 5 évre volt szükségük arra, hogy egyáltalán megközelítsék és elérjék ezt a célt. Viszont ez a cél mindig ott lebegett előttük, negyed évente folyamatosan visszatértek hozzá, és megnézték azt, hogy oké, ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, min kell változtatni, melyik részén kell, mi az, ami akadályoz minket, mi az, ami útban van nekünk, és minden akadályt elhárítottak, mind megtanultak, bevonzottak olyan szakértőket a társaságba, akik tudtak az egyes szakszunk segíteni őket, és ők lettek a világon egyik legsikeresebb cég ezen a területen. Tehát ez például OKR segítségével hódította meg a Google.
Ez működik az egész világon, ez globálisan, illetve Magyarország speciális valamilyen tekintetben, vagy egy-egybe átvehető ez a módszer? Tehát a mi kultúránkban ugyanúgy működik?
Hát én szerintem Magyarországon eléggé nagy hagyománya van az innovációnak, illetve maga az Andy Grove, tehát a Grove András, ő is magyar volt, tehát azt gondolom, hogy valamilyen szinten ebben a kultúrában szocializálódott. Mi nem vettünk észre eddig olyan hátrányokat, amitől Magyarországon ez nem működne. Mi nyitottak vagyunk párbeszédre, nagyon szívesen beszélnénk olyan cégekkel, akik ezt elkezdték használni, és sikeresek is ebben, például a Prezi, tehát ő mai napig is használja ezt a módszert több éven keresztül, és igazából ez egy olyan módszertan, amit Magyarországon ma jellemzően a vezetők a működésre koncentrálnak, és ezáltal, hogy a célokat is adnak, és az a bánásmódot azt behoznának, akkor csak előrébb lennének. Úgyhogy mindenkinek ajánlom.
Te említetted a szupererőket, és 4 szupererőt határoztál meg, ugye a prioritások, csapatmunka, felelősségkövetés, meg a feszített, nagyon ambivalens célok, és a hibázás. De volt itt még egy érdekes dolog, ez a türelem. Mert én azt gondolom, hogy ez inkább 5 szupererőnek kéne lenni, mert a türelem talán az lehet, hogy a legfontosabb mindközül.
Abszolút, és ez a legfontosabb tanácsom is. Tehát én azt gondolom, hogy az OKR nem csodaszer, türelemre van szükség. Az OKR amúgy azt csinál, amit minden jó vezető egyébként is megtenne. Az OKR ahhoz képest, amit így a vezető ösztönösen megtenne, ahhoz képest ad még egy keretet és egy ritmust, és ezáltal azt a több negyedévet, hiszen nagyon sokszor 4-5 negyedévre is szüksége van, vagy így ilyen ciklusra ahhoz, hogy a szervezetbe ez beépüljön, és kezdjük el ráérezni ennek a hasznára, ő segít átvészelni ezeket az időszakokat, és a kis célokban, amit elérünk, azokon a részeredményekben, és abból származó siker, ez pedig lelkesíti a csapatot, úgyhogy legyetek türelemmel, mert bizony néha másfél évre is szükség van ahhoz, hogy ez megmozduljon.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Még egyszer elmondom, hogy John Doerr szerint, igen, így kell az ő nevét helyesen ejteni. Könyvének a címe Miért, ami számít, hogyha valaki még behatóban érdeklődik a téma iránt, akkor ezt a könyvet ajánljuk, és ennek apropóján beszélgettünk, tehát Kovács Antonnal.
Itt HVG és a Shiva Force közös kiadásában jelent meg, és Kovács Anton volt a szakmai lektora a könyvnek.
Uh-huh. Akivel most beszélgettünk, igen, a Shiva Force alapító vezérigazgatójával. Köszi még egyszer, szép napot!
Szép napot!